fölkérem az exobolygó, extremú féle, meg minden más című előadás megtartására Sík András és Simon Tamás.
Akkor a konferencia történelmére rátérve, mi előadást, mint egy általános átékményzésnek is még szeretném megköszönni, hogy egyáltalán így szeretném, de tudom, hogy komoly nevek következnek után, hogy nem vagyunk tudatók, egy általános átékményzésnek, ahol Sík András egykori tanítványom, a már kollégám és barátom, és én átnéztük azokat az új felfedezéseket, amelyek az utóbbi életben új megjelenítésre helyezték a Földön kívüli életüben kutatást. Megkérem, hogy megköszönöm.
Köszönöm szépen, hogy szeretném köszönteni a résztvevőket, és bevezetésképpen azzal szeretném kezdeni, hogy megpróbálom felvázolni azoknak a témaköröknek a tudományi közé helyzetét, vagy a tudományi területét, amelyekkel hát a mai napon a előadások talán majd foglalkozni fognak, illetve amelyek az utóbbi néhány évben erőteljesen előtérbe helyezték a Földön kívüli élet kutatását. Azt gondolom ugyanis, hogy aki figyelmet kíséri a modern tudomány néhány utóbbi évének fejlődését, az egyre gyakrabban találkozik azokkal a kérdésekkel, hogy milyen lehetőségei vannak a Földön kívüli életnek. Kérlek, hogy állják a tehát nyilván csak úgy szoktuk emlegetni, hogy a végső tudomány, vagyis a tudományok legvégsője, vagy legutolsó szintézise, ám általában az asztrobiológia kifejezéssel találkozunk. Voltak próbálkozások, hogy a bioasztrobiológia, tehát a biocsillagászat, esetleg az exobiológia kifejezés honosodjon meg, de ma már azt mondhatom, hogy a legtöbb helyen asztrobiológiaként határozzák meg azt a tudományt, amely egyértelműen a Földön kívüli életet kutatja, aznak lehetőségeivel, formáival, esetleges helyszíneivel foglalkozik az univerzumban. Rögtön szeretném felvinni két fontos dolognak figyelmet. Az első az, hogy mivel magunkban indulunk ki, tulajdonképpen csak azokat az életformákat kereshetjük, amilyenek hozzánk hasonlóak, tehát valami olyasmi élet után tudunk csak kutatni, amit ismerünk, amit mi életnek nevezünk, és hát ebben benne van az a lehetőség, hogy van egy csomó, számos olyan életforma az univerzumban, amelyet nem is ismernénk az életként, hogyha találkoznak vele. A másik pedig az, hogy az asztrobiológia jóval több, mint a SETI, tehát a SETI-ről mindenki amit az ugyan a Földön kívüli intelligencia, tehát értelmes életkutatása, most ez csak egy részhalmaz az asztrobiológiának, sokkal tágabb az asztrobiológiának a kérdésköre, hogy ezt majd remélem, hogy az előadás végére mindenki látni fogja. Elképesztően egyszerűek azok a kérdések, amelyekkel a tudomány megpróbál foglalkozni, amelyekre keresi a választ. Az első ugye, hogy hogyan keletkezett az élet, és hogyan fejlődött. A következő ilyen fontos kérdés, hogy létezik-e egyáltalán a Földön kívüli élet, és hogyha igen, akkor milyen az eloszlása az univerzumban, milyen a fejlődése. És a harmadik, hogy mi a Föld élet jövő itt a Földön, és hogyha képes lesz eltávolodni ezt a gondot, akkor mi a jövője az univerzumban. Amennyire egyszerűek azonban a kérdések, annyira bonyolult és annyira összetett az a választási mód, amelyel az asztrobiológusok megpróbálnak valóban válaszokat ezekre a kérdésekre. Ahogy az Ádám felsoroltam, számos tudományi terület szintézisére van szükség ahhoz, hogy megpróbálhassunk valóban válaszolni ezekre a kihívásokra, és nem elég tisztában lenni ezeknek a tudományterületnek az alapjaival, hanem a legfrissebb eredményekre is szükség van ahhoz, hogy érdemben újabb hallgassunk ebben a témakörben. Hasonlóan fel gyorsan, az első a csillagászat, amelyről csak olyan klasszikus témákat emelnék ki, mint akár a kozmológia, akár a csillagok életpályája, akár pedig az asztrofizika. Rögtön utána pedig következik az igencsak fiatal, alig 40 éves kutatás, amelynek az eszközeivel ma már felközelségbe kerültek szinte a naprendszer égitestjei, és hasonló módszerekkel is vezetjük őket, mint saját bolygónkat. Éppen belőtte ki magát a planetológia tudománya, vagy bolygókutatás, vagy bolygótudomány, amely már a Föld tudományokkal rokon, tehát még egyszer mondom, hogy itt arról van szó, hogy az ókorban még csak fényes pontoknak láttuk bolygókat, ma már szinte geológiai, vagy földrajzi, vagy esetleg meteorológiai mérési módszerekkel és technikákkal vizsgálhatjuk az őszondák eredményeinek alapján. És nem szól elfeledkezni a kémiai tudományokról sem, illetve különösen nagy hangsúlyt helyeznék az élettudományokra, vagy a biológiai tudományokra, az emeljen szinten is az ökológiát, a molekuláris biológiát, az evolúció biológia, vagy éppen a genetikát. amelyeknek az eredményei alapvető fontosságú ebben a vizsgálatokban. Igen. Mégis egy képzett szakember, akár egy biológus, akár egy földtudományokkal foglalkozó ember számára, azt hiszem kijelenthetjük, hogy nagyon sok mindent tud az élettől, de az életnek a kialakulása, az életnek a lényege, az eszenciája még ma is rejtély a tudomány számára. Mit tehetünk ezzel a problémával? Hát szerencsére itt a Földön a helyben vizsgálhatjuk az életnek a működését, ám nekünk ez kevésbé többre vagyunk kíváncsiak. Szeretnénk megismerni az életnek a kialakulását, a fejlődését is. Ehhez azt gondolom, hogy két utat választhatunk. Az első az, hogy az ismert földi életből, tehát a jelenből megpróbáljuk visszafele felböngyölíteni a fonalat, és eljutni a kezdetig. Ám ez tartalmaz egy komoly hibát, méghozzá azt a hibát, hogy egyetlen példa, a földi élet példája alapján szeretnénk általános érvényi következtetéseket levonni az életre, mint univerzális jelenségre vonatkozóan. Én inkább azt javaslom, hogy minduljunk el a kezdetektől, tehát a múltból a jelen felé, és nézzük meg, hogy mik azok a kulcsfontosságú lépések, mik azok a lényegi csomópontok, amelyeken mindenképpen át kell haladni ahhoz, hogy egy olyan rendszert hozunk létre, amelyben szárba szökkenhet az élet, amelyben megjelenhet az élet, mint jelenség. És akkor nézzük meg, hogy mihez van szükségünk, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy egy ilyen rendszer keletkezzen. Hát erre szükségünk van egyszer a univerzumra, ez mindenképpen fontos, és hát az ebben lévő térre, időre, esetleg térre, hogyha így ismerősebben hangzik, nem beszélve arról, hogy fontosak a természet egységes törvényeket, az erők, amelyek meghatározzák a különböző kölcsönhatásokat. Hát ez nyilván az ősrobbanás során jött létre, amelyet ezt az animációt tudnám mutatni, kiemelném, hogy ez nem egy felvétel, hanem egy műanyagi elképzelés a dologról, hiszen több még 15 milliárd évvel ezelőtt történt. Hogyha tovább megyünk a szükséges dolgokon, akkor azt látjuk, ahogy a hallgatóság is láthatja, hogy anyagra is szükségünk van, amely az első három percben tulajdonképpen egy nagyon összekuszált lapnak infolcsát jelent, de nem szeretnék elejébe belemenni, mert nem a fizikára koncentrálni. Tehát a harmadik perc végére megszülettek az atomhagok, és 300 ezer évnek kellett eltelni az ősrobbanás után ahhoz, hogy már az első atomok is kialakulhassanak, hogy annyira lehűljön az univerzum, hogy az atomhagok köré elektron felhő szerveződhessen, kialakulnak az atomok. Ezek főként hidrogén és hélium atomok voltak. Hát gondoljuk el, mennyire unalmas volt ez a világ. Két hélium atomnak találkozott egymással, megbeszélték, hogy hát itt nincs élet, és tovább mentek nyilvánvalóan, mert hát azért ebben a fajta egyszerűségben nem felé állít meg az élet. Ám de tovább teltek múltak az évek, az évszázadok és az évmillió, és elérkeztünk néhány százmillió évhez. Ma azt gondoljuk, hogy 100 millió év és 1 milliárd év között az univerzum keletkezése után volt az az időszak, amikor elkezdtek kialakulni a galaxisok. A galaxisok, amelyek tulajdonképpen sűrűsödések az univerzum szerkezetében, és amelyekről ma már tudjuk, hogy a kezdeti egyenetlen tárgyulások az eredményei. Nézzük meg néhány eredményt, amelyeket találtámasztják, ahogy fejlődött a technika, ugyanis újabb eszközök állhat az emberiség rendelkezésére, elsőként emelnék ki a Hubble Space Telescope-ot, a űrtávcsövet, amely egyre távolabb tekint az égbolttól az univerzumban, és így egyre messzebb a látók vissza az univerzum krónikájába is. Hadd említsenél a Keck teleszkópot Hawaiian, vagy a Very Large teleszkópot Chilében, illetve a Cobb kozmikus háttér sugárzás vizsgáló műholdat, a 80-as évek végén indult kérdésének elégettek az eredmények, és hogyha megnézzük a következő ábrát, akkor azt látjuk, hogy a Cobb lefényképezte azt az állapotot, amiben az univerzum a 300 ezredik születésnapján lehetett. Tehát ezek azok az anyagi sűrűsödések és ritkulások, amelyekből később a következő képen látható galaxisok kialakultak. Most azt hiszem, hogy a 12-14 milliárd év messzeségbe tekintünk vissza. Aktív galaxis magokat látunk, oldalokat. És aztán elérkeztünk a következő összetevőhöz, amelyre szükségünk van, ezek pedig a nehéz elemek, itt mondtam, hogy csak hidrogén és hélium volt. A nehéz elemek pedig nem máshol születnek meg, mint a csillagokban. A csillagokról bizonyára mindannyian tudjátok, hogy hogy izzó gázgömbök, amelyeknek a belsejében magfúzió zajlik, és különböző nehéz elemek szintetizálódnak, fúzionálnak össze különböző rétegeiben egy csillagnak. Tényleg ezen is átszágultatnék az idő rövidsége miatt. Annyit érdemes talán megjegyezni, hogy itt alakul ki a szén, az oxigén, a foszfor, a kén és számos elem, amelyekre később nagyon fontos szükségünk lesz az élet szempontjából. Mindenesetre egy csillag ezt a hagymahéj szerűen elemkémlő életútját, a nagyon nagy csillagok egy szupernova robbanással fejezik be, és a szupernova robbanás eredménye, egy szupernova maradvány, vagy egy csillagközi por és gázterhő, talán következőképpen éppen a ráktől látszik, hogy 1054-ben felrobbant nagy szupernovának a maradványa, amelyről azt tudjuk, hogy ezeket a szupernova maradványokat később valamilyen hatás, például a gravitációs összevonulás, vagy egy csillagközi lökés hullámfront összepréselheti, és újabb csillagkeletkezéseket keletkezési folyamatot indít be. Ezek tehát a második, vagy harmadik, vagy sokadik generációs csillagok, amelyek eltérnek az első generációs csillagoktól, méghozzá éppen abban a szempontból, hogy az összetételükben ott vannak azok a nehéz elemek, amelyek a korábbi szupernova robbanások eredményeként születtek meg. Tehát elérkeztünk a második generációs csillag születéshez, és ahogy szépen lassan hangozódott fel az univerzumban a nehezebb elemek sokasága, azt mondhatjuk, hogy a 7-8 milliárd évvel ezelőtt jelenhettek meg az első olyan, már tényleg összetett szerkezetű nehéz elemeket is tartalmazó csillagok, amelyek körül megjelenhetett az élet. Tehát ilyen értelemben igaz a klasszikus koncepcióban, hát a régi mondás, hogy porból és hamúból értettünk, csak tegyük hozzá, hogy csillagporból és csillaghamúból, mert hogy így teljes a kép. A következő nagyon fontos tényező, amelyel számolnunk kell, az az, hogy a csillagok körül marad egy kis pontosabban akkor szájban érnek a csillagszerkezésen, a következő ábrán már az olyan köz látszik, az olyan köz, amit egyesek csak csillagbölcsödének növelnek, hiszen azt kell megnézni meg a felbontással, akkor azt látjuk, hogy hatalmas nagy gázfertőknek az oldal részein kisebb csomókban gázanyag sűrűsödik össze, és a saját gravitációs összehúzódása végezett a belső forgási és sugárzási erők hatására felmelegszik, és egy ponton megindul az első részén a magfúzió, tehát egy új csillagfények ragyogja be kozmikus környezetét, és hogyha ezen az ágán éppen ezt látjuk, közelben pedig már egy ilyen izzó szépen benyulladni készülő gázjelmet. Most van tehát egy maradékanyag, amely a csillagterkezésnek tulajdonképpen a hulladéka, és ez számunkra a legfontosabb. Ez a maradékanyag, ami nem vesz részt a csillagok a kialakulásában, ez egy síkba rendeződik a csillagéterítője mentén, úgy hívják ezt, hogy protoplanetári üstpacsát jelne a bolygó kialakulását megelőző korong a csillag körül. Nos, ennek a korongnak a törmelékanyagából alakulnak ki a bolygó. Nagyon fontos megemlítenem azt, hogy ma már tudjuk, hogy a csillagterkezés mozdulatok módja, és a körülöttek kialakuló protoplanetári diszkek olyannyira általános jelenségek az univerzumban, mint mondjuk egy közlekedési lámpaszékes fehérváron. Tehát semmivel sem nagyobb kuriózum az, hogy egy csillagközi gázfelőnek keletkeznek csillagok és körülöttük diszkek, mint hogy az ember megy az utcán, és ott van egy virágban, egy fa mellette. Ebből pedig következik, hogy legalábbis sejthetjük, hogy az élet eddig máshol is eljuthatott. Visszatérve a diszkekhez, ezeknek az anyagából alakulnak ki tehát a bolygók, a törmelék kisemelő csomóval összeütköznek ezek, és végül néhány nagy bolygót is születik meg, legalábbis a naprendszer nyilván a csugai, amit mi látunk, hogy néhány nagyobb bolygót is megszületik, és ezek kerülnek a csillag körül. Az élet szempontjából ez az utolsó fázisnak a jelentősége, ugye, hogy összeállnak a bolygótestek, marad néhány nagyobb, amelyek azonban nem kapnak önálló pályát, tehát ezek kénytelenek becsapódni, csatlakozni már előttük járó még nagyobb testeket, ezt úgy hívják, hogy nagy utolsó meteor bombázási időszak, amelyek az élet szempontjából különös jelentősége van, hogy ha egy nagy égítésbe becsapódik egy jelentős hozzáférhető nagyságú másik, akkor ennek katasztrofális következményei vannak az égítésben esetleg már kialakult élet szempontjából. Tehát a bolygó terkelés is általános jelenséget szeretném volna hangsúlyozni, és ez az a tér, egy az a terület, ahol az utóbbi évek a legnagyobb áttörést hozták, a Földön, vagyis a naprendszeren kívüli bolygók, vagy ilyen szóval exobolygók kutatása, úgyhogy néhány szót hadd vesztegessek az exobolygókra is. Igen, ez a következő képet kérlek szépen. És még egy képet kérlek szépen. Itt tekintünk egy távoli bolygórendszerről a nem megszokott képre, tehát nem az egyetlen oszlagyobó csillagra a napra, hanem esetleg egy másik csillagra, de menjünk is tovább, ez csak egy fantáziára felhetetesen. Tehát eljutunk lassan a bolygókig. Igen, az exobolygók. 1950-es Wright-Urienberg fedezte fel az első naprendszeren kívüli bolygót az univerzumban. Azóta kb. 80 ilyen bolygót találtunk, hogyha figyelembe vesszük ezt a 6 évet, ez egy rendkívül rövid időszak, tehát a közeljövőben sem várható az, hogy csökkenne az exobolygók felfedezésének intenzitása, inkább csak növekedni fog. Mik az általános jellemzők egy távoli bolygórendszerre, amit már levonhatunk következtetésképpen? Az első és a legfontosabb az, hogy amiket találunk, azok általában óriási nagy gáz bolygók, legalább Jupiter méretű bolygók, ez ugye a föld átmérőjének lejáró készülését jelenti, és igazán közel tekintenek a csillagunkhoz, tehát hogyha a mi naprendszerünkből vezetünk, akkor a mi Merkurunknak a pályájánál kisebb sugára, illetve említettem, hogy, hogy egyben nagy tömegűek is. Viszont lehetnek kőzetholdjaik, amiket ma még nem látunk, és ezeken a kőzetholdakon, ahogy majd a Jupiter esetében Tamás és én elmondjuk, a Jupiter esetében is a kőzetholdak egyik az, amelyik igencsak ígéretes, de erre van egy kicsit később. Mik azok a különlegességek, amiket felfedeztünk az exobolygó világában, és akkor kérem szépen a következő képet. Tehát ez az általános szerkezet, amit ismerünk, hogy közel nagy bolygók és főként gázbolyások a csillagokhoz. Ugye tudjuk, hogy a gázbolyások azok, amelyeknek nincs szilárd felszíne, és a közel bolygók, a főtípusú bolygók azok, amelyeknek van szilárd felszíne, és hát azt gondolom, hogy ez tényleg legalábbis általunk is, mert ilyen formát igényelnek valamifajta szilárd talajt ahhoz, hogy földhöz ragadtak lehessenek. Tehát a következő ábrán majd meglátjuk, hogy mik azok a különlegességek, amikről beszélek, igen. Ez például egy fantázia rajz a Beta Pictoris rendszerről, amelynek rálátunk a korongjára, és a korongjában, a protoplanetáris diszkjében ilyen üres sávokat, gyűrűket fedeztünk fel. Ez pedig Lagrange-nek következtette, hogy ezekben a sávokban az ott kialakult nagyobb bolygótestek szinte összesöpörték az apró tömegmágot, és bár a bolygókat nem látjuk, de az üres sávok azt jelzik, hogy ott már tényleg itt vannak, meg kész vannak azok a bolygótestek, amelyeknek a kialakulása hát olyannyira érdekelnéket. Vagy egy még különlegesebb rendszer az Y Andromédé, azért jelentős, mert itt három bolygó is kering a csillag körül, ám mind a három nagy tömegű, és mind a három rendkívül közel van a csillaghoz. A jobb oldalon ugye a naprendszernek a sematikus ábrája látszik, a legfűső kör a Jupiter pályát jelenti, a belső bolygók alig látszódnak, a bal oldali részen pedig ugyanabban a méretarányban az Y Andromédé rendszer, azt látjuk, hogy akár 4-6 Jupiter tömegű is a legfűső bolygó, és sokkal többen kering a csillaghoz, mint a mi Jupiterünk. És van egy olyan rendszer is, ez csak érdekességképpen, ahol egy Jupiter tömegű csillag a Jupiter távolságában, bocsánat, a Jupiter tömegű bolygó a Jupiter távolságában kering a csillagtól. Ennek pedig abból az egyszerűbb olyan jelentősége, hogy a mi naprendszerünkben is a Jupiter ugye egy ilyen gravitációs pajzsot jelent. A kisebb vándorok, az üstökösök és a meteorok okozta esetleg katasztrofális ütközések elkerülése véget. Jupiter magához kipakkezik, és nem engedi be őket a belső naprendszerbe. Mik azok a módszerek, csak egy pillanatra térünk ki, amelyek az exobolygókat mai napig, vagy hát az elmúlt néhány év során vizsgálni tudtuk. Mindegyik ezek közül közvetett módszer, tehát közvetlenül még nem látni meg exobolygót. A leggyakoribb az, hogy a csillag körül keringő bolygó kicsit ráhatja a csillagot, és ennek a ráhatásnak meglátjuk a nyomon a csillagot a sugárzásában. Egy másik, amikor rálátunk a diszkra, és látjuk, hogy ezeket az üres kis sávokat, és hát egy fél évig végig tartotta magát az elképzelés, hogy ez még a csillagkép egyik csillagot kerül, ez látszik az ábrán. Találtunk volna egy olyan bolygót, ami az optikai szintjén tartományban is látszik, a bal alsó pöttyöcske lenne ő, ám erről később kiderült, hogy nem bolygó, hanem csak egy barna törpe csillag, tehát valóban nem láttuk még optikai tartományban exobolygót. A jövő azonban valószínűleg itt is javulásról van, hiszen már készül a Next Generation Space Telescope az NGST, illetve a tervezik a Terrestrial Planet Finder nevű űrszondákat, amelyeknek azt az a feladat, hogy minden korábbinál jobb felbontásban vizsgálják a naprendszeren kívüli bolygókat. És akkor kérem szépen a következő ábrát, igen, ezt szerintem befejeztük, és van még egy. Itt vannak ezek az űrszondák, igen. És akkor végezetül talán nézzük meg, hogy hol is érdemes kutatni, most már ezek után konkrétan. Tehát, ha a gravitációs talaján szeretnénk maradni, akkor azt kell mondjuk, hogy a naprendszert a következő néhány évtizedben nem tudjuk elhagyni bolygó kutató űrszondáinkkal, tehát a naprendszerről érdemes keresni. Ám ez nem probléma, hiszen a naprendszer égitestén majd meg tudjuk határozni azokat a jelenségeket, azokat az ismérleteket, amelyek egyértelműen jelzik, hogy az élet van, és ezzel a tudással felvértezve láthatunk majd neki néhány évtized múlva az exobolygók felfedezésének, az exobolygókon az élet kutatásának, és akkor ez már nagyon fontos ismereteket jelent majd. Néhány paraméter egy bolygórendszerben, amelyek az élet szempontjából kritikus követelményeket jelentenek. Az első és a legfontosabb a csillagtól távolság, itt ezt határozom el a bolygónak a felszíni átlag hőmérsékletét. rögtön ez után nagyon fontos a pályának az elnyomisága, illetve a kerémésnek az ideje, hiszen ennek a klímaváltozásai szempontjából van fontos jelentősége. És ne feledkezzünk meg a Föld állandó kísérői és jóvalátjára a Holdról sem. A Holdnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy a Föld nem viszeg össze-vissza a forgástengelye szinte állandó. És ezt még egyszer mondom a nagy tömegű kísérőnek köszönhetjük, ha ez nincs, akkor azért sokkal ingadozóbb a tengerfeldesség is, amiért a klíma is óriásiakat tud változni. És akkor van még néhány ismerő a méret, a bolygónak a mérete, ha van egy légkör egy bolygó körül, és kicsi a bolygónak a tömeg, kicsi a gravitáció felé, és könnyen elszökik belőle a légkör, vagy például a belső aktivitás is fontos, és azt mondom, hogy a Földnek azért a mágnes is tele, mert a magja belül aktív, bizonyosítanak folyékony, ez generálja a mágneses teret, és a mágneses tér megvédheti az égitestet például a napszél káros hatásaitól. Tehát ne feltérjünk el a légkörnek az összetételéről sem, hiszen az üvegházhatáson keresztül, vagy az ózonpari meglétményen, vagy meg nem létén keresztül nagyon fontos befolyásoló tényező lehet a légkör is egy felszínen az élet szempontjából. Mit tehát azok a bolygók, illetve objektumok a naprendszerben, amelyek ígéretesek? Hát először is mindenek előtt a Mars. A Mars Föld külső bolygó szomszédja, amely egykor bizonyára sokkal barátságosabb hely volt, mint ma, még folyt a felszínen, ezt jelzik a folyás, jelzik a folyóművegyek, jelzik a jégsapkák, jelzik a frissen felfedezett folyásnyomok, és ma már azonban sok változás hallott a Marson, ezek sem sajnos nincs időbe lenni, azt tudjuk, hogy ma viszont egy száraz, fagyott sivatag, ám nem reménytelen az élet szempontjából. Egy másik példa, az Európa, a Jupiternek az Európa nevű holdja, amelynek fagyott jég kérge alatt folyékony víz óceán sejtünk, és 2008 környékén ér oda egy NASA űrszonda, már minden indult el persze, amelyik megpróbál behatolni a jég kérge alá, és a folyékony víz óceánról konkrét bizonyítékokat szerezni. Vannak egyéb helyek is, például a kokáért rögtön megemlíteném a kisbolygókat a naprendszer, amelyeknek belsejében lehet fagyott víz, illetve a üstökösöket, amelyeket ugye csak biztos hóbolyóként szoktak definiálni. Ezeknek a belsejében is lehet fagyott víz, és a fagyott vízen ott lehetnek. Egyes illalőnyeket, hogyha olyan helyre kerülnek, akkor ebből a jég börtönből összemadulva életnek, vagy életkezdőt együtt élállhatnak. Illetve ne feledkezzünk el a Titánról sem, ahol ezt a Saturnusnak egy nagy holdja, és ahol amelyet aztán jövő érkezik, meg a Huygens űrszonda, és ahol a Föld ősi prekambriumi állapotához hasonló viszonyok uralkodnak, reduktív a légkör, szénhidrogénnek vannak a felszínen, és talán itt is érdemes ezt néhány kérdést feltenni az élet kialakulásával kapcsolatban. Illetve hát a csillagközi anyagban is vannak olyan bonyolult kémiai vegyületek, amelyek már elindultak az életté válásnak hosszú és rövös útján, de persze ez csak kémiai értelemben, igaz biológiai értelemben, egyáltalán nem. Nos, hát én megpróbáltam nagyon röviden összefoglalni azokat a területeket, amelyek az astrobiológia szóból az astro részecské vagy részre vonatkoznak, és akkor itt szeretném átadni a szót Tamásnak, aki pedig a másik oldalról közelít.
Tehát, hogy az András mondta, hogy ha valóban, hogyha a realitások talaját szeretnénk maradni, akkor először a naprendszerben kell életben kutatni. És úgy tűnik az eddigi planetológiai eredmények alapján, hogy a szóba jöhető élőhelyek, tehát amit itt lejárásunk, valóban a legjobbak ugyan, de még mindig nagyon szélsőséges élőhelyeket jelentenek bármilyen élőlény számára. Vagyis ebből kiindulva itt a Földön érdemes megvizsgálni azokat az élőlényeket, amelyek szintén szélsőséges élőlényeket élnek. Ezektől kéne megtanulni azt a dolgot, hogy más égitesteken majd mit keresünk, milyen nyomokat keresünk és milyen eszközökkel keresünk őket. Tehát én röviden az extremofil organizmusokról szeretnék beszélni, tehát az extrém körülményekhez gondoló azokat legalábbis elviselő fajokról, bár tényleg nem csak arról van szó, hogy eltűrik ezeket a szélsőséges környezeti viszonyokat, hanem valósággal élvezik, és hogyha nincs belőle ellenet egy-két ilyen dolog, akkor nem is hajlandó szaporodni például. Főképpen baktériumokról van szó, tehát prokariótákról, prokarióta vagyis sejtben nélküli egységi szervezet. Eukarióták is akarnak az extremokról, között be viszonyok kevés. Egyes falukat már közel fél évszázada ismerünk, az utóbbi években azonban jelentősen felgyorsult a kutatásuk. Nem csak a Földön kívüli életutáni kutatás vonatkozása miatt, hanem azért is, mert ezek olyan fajok, amelyek nagyon konzervatívak, ősiek, valószínűleg a majdnál jóval későségesebb környezetben élő ősöktől származnak. Tehát mondjuk ki akkor nyíltan, a legtöbb extremofil, a baktériumokon belül ősbaktérium, erre majd később még visszatérek. Ez pedig azt jelenti, hogy ezeknek a fajoknak a biológiai vizsgálatával valóban foglalkozhatnak olyan kérdések megválaszolásához, mint az élet kialakulása, illetve az élet korai evolúciója. És egy harmadik oka, miért az extremofileket érdemes kutatni, az teljesen gyakorlati, ez pedig az enzimeiknek, az idézőjelben nem tudom, hogy mennyire terjedt el magyar szakadalmat, az extremofileknek az ipari alkalmazása. Olyan enzimekről, vagyis katalitikus hatású fehérjékről van szó, amelyek a idézőjelben a hagyományos enzimeknek képes sokkal többet kibírnak, és ezért sokkal költségkímélőbb, hatékonyabb ipari eljárásokat lehet benne, és például külmokat farmer is egyszerűen egy fél, de mosószerekben van. Tehát egy továbbat is említsek, itt van ez a DNS fénymásolási idézben, DNS fénymásolási technológia, DNS felszorítási technológia, a PCR, vagyis a polimeráz ráncsapció, ami szintén egy extremofil fajnak az enzimével egységes, és ezt ma már világszerte minden laboratóriumban halad eljárásként használják, hogyha megfelelő mennyiségű DNS molekulát szeretnének előállítani, mondjuk genetikai új lenyomatvizsgálatok, vagy valamilyen diagnosztikus, stb. Módszerben nyilván nem mindenre. Nézzünk néhány példát extremofilekre. Hát a legismertebbek a termofilek, vagyis a léteg belőtt. 45 Celsius fok fölött érzik ma magukat. A 80 Celsius fok fölöttiek azok a hipertermofilek. Egyesek azonban 100 Celsius fok fölötti tartományokban is képesek létezni. Összehasonlításképpen egy hagyományos baktérium 25-40 fok között, tehát ide tehető a hőmérsékleti optimum tartománya egy egységű eukarióta. Eukarióta az egy olyan élőlény, amelynek sejtmagja van. Tehát a baktériumokon kívül végül is minden más szervezet eukarióta ezen a bolygón, tehát a tisztelt alapítóság is eukarióta sejtekből épülő testvérével. Csak azt akartam mondani, hogy a vörös vértességnek nincs sejtmagja, de nincs azt, hogy nem mindenki. Az egysejtű eukarióták azok 60 Celsius fokig még próbálkoznak, a többsejtek 50 körül már megállnak. Na most mondok néhány csúcstartót, főleg a 70-es évektől kerültek elő nagy mennyiségben a mélytengeri füstölgő környékéről, ezek az óceánközépi hátságoknál. Tehát itt egy mélytengeri füstölgő, ezek ilyen ásványokban gazdag forró vízfeltörések. Itt a nagy nyomás miatt ugye magasabb a vízforrás pontja, és elérhető elmúltnak itt a természetet is. Tehát vannak olyan hipertermofilek, amelyek 113 Celsius fokot is elviselnek, sőt majd így is tartó 121-el. Most az a baj, hogy én nagyon szépen ezeket betöltöttem, de most már nem ismerem fel őket, viszont meg tudom mondani, hogy ez a azt hiszem, hogy ez a pirológus humári nevű faj, amely 90 szervizet alatt már nem is szaporodik, mert akkor egy kicsit százik. És a következő képen pedig igen, ez a pirodiktum okkultum, ez pedig most 121 szervizet fokkal a túlszartó, bár John Park Bristol Egyetem azt állít, hogy 169 szervizet fokos, ez hipertermofil, talán ez még nem bizonyított. Mi a felső határ? Egyesek szerint 150 körül van a maximum. Gyorsan néhány további példát, extremofilekre vannak sav és lúg kedvelő fajok, ezek úgy oldják meg a problémájukat, hogy a citoplazmán kívül tartják a savas és lúgos anyagokat. Ez itt a nátrontól a kelet-afrikai állatrendszerben, itt lúg kedvelő baktériumofilek. Egyébként 9-es pH-től az a lúg kedvelő és 5-ös pH-hoz a sav kedvelő. A só kedvelő, igen. Ez itt egy halobaktérium faj, Holtengerből. Ezt ők sószalagban, sóványákban érzik jól magukat, találtak már 250 éve sókristályban állítólag életképes baktérium spórákat. De vannak egy hidegkedvelők, igen, itt egy szép léphegy, vegyük figyelembe, hogy a föld területének nagy része az inkább hidegén meleg terület, de az óceánok tápokos átlagfőmérséklet, sarki égsapkák, tundratalaj. Itt vannak a hidegkedvelő fajok,
és néhány további szélsőséges példa, mint a tűrutazást elviselő fajok, gondoljunk a törvéről három műszak a kamerán és a földre visszatért baktériumokra. Na most, néhány rövid példa után valóban a jelentősen dolgokról. A, mit tanultunk az extremofilektől az evolúcióról és a törzsfejlődésről? Nagyon röviden. Mint mondtam, sok közöttük az ősbaktérium. Régen az volt a dogma, a hagyományos nézet, hogy az élővilág két nagy birodalomra osztható. Tehát a már említett prokariótákra, baktériumokra és eukariótákra. Azonban a 70-es évek végén, 80-as évek elején egy ribosomális RNS nevű molekula, annak is egy speciális típusa, vizsgálatából kiderült, hogy egy nagyon konzervatív ősi molekuláról van szó. Tehát ennek az összehasonlító vizsgálataiból kiderült, hogy a baktériumokat valójában érdemes két csoportra bontani, és az elkülönülésüket a legmagasabb rendszert, amit minden is megvalósítani, vagyis külön birodalmat kell alkotnia az ős baktériumoknak, vagy albi baktériumoknak. Napjainkban ez már viszonylag elfogadott, sőt, az utóbbi évek genetikai vizsgálatai, ahol már teljes fajokat szertanáltak, tehát teljes genetikai állományokat készítettek fel, alátámasztották, hogy valóban megérdemlik az elkülönítést, mivel génjeinek több mint 50%-a teljesen egyedi, és nem található meg se az eukariótákban, se pedig a többi hagyományos baktériumban. Ezekre most ezen túl eubaktériumként, vagyis valódi baktériumként fogok hivatkozni. Igen, és akkor itt megköszik ezt a... És a következő ábrára megyünk, akkor ez alapján egy új törzsfa bontakozott ki előttünk, aminek persze még van a tisztázatlan pontjai. A törzsállatot alján, ugye a törzsát mindig alulról nézünk, ezt mindenki tudja, ott a luta. A luta, ő az utolsó egyetemes közös ős, elnézést a kiejtésem, ez a Last Universe Common Ancestor, tehát az utolsó egyetemes közös ős, ez kezdődött, mindenki értik. Tehát Luta volt az első élőlény sorban, hogy ki volt ő, azt nem tudjuk pontosan, de valószínűleg ő volt az, akivel már a DNS és a fehérje molekulák összehangolódása megtörtént. Tehát, hogy a DNS kódolja a fehérje molekulákat, RNS molekulák segítségével. Valami mindenkinek lenni szerintem. Luta előtt voltak a riboorganizmusok, amelyekben enzim hatású RNS molekulák dolgoztak. Szerintem a következő előadásban erről sokkal többet meg tudhatunk. Na most Lutából a fejlődés két felé ágazott, mint látható az ábrán. Egyrészt bal oldalra a eubaktériumok irányába, másrészt pedig jobb oldalra a közös vonalon az ősbaktériumok és az eukarióták felé. Aztán előbb-utóbb ez a két csoport szétvált. Ez azért fontos, mert ma azt feltételezik, hogy az eukarióták az ősbaktériumokból alakultak ki. De mondom még egyszer, ez egy viszonylag fiatal kutatási terület, és még sokan bizonytalan pont. Minden esetre az biztos, hogy az ősbaktériumoknak és egyes eubaktériumoknak itt bizonyos fajai nagyon közelesnek Lutához, vagyis evolúciós csökevényekről van szó. Ilyen biológiai anyámasszony katonái, ahogy Paul Davis 5. sorozatunk könyvében olvashatjuk, akik még mindig olyan élőhelyeket népesítenek be, ami az élet kialakulásra talán is jó, meleg, kellemes helynek tűnt számukra, bőven volt tápanyag meg energia, és aztán nem nagyon erőltetik magukat azért, hogy megkódítsanak más életereket is, és kicsit nem maradtak a versenyben. És természetesen ma már egy nagyon kevés élőhelyet foglalkozik. Még annyit Lutáról, hogy még Darwin javasolt azt, hogy Lutát egy ilyen meleg kocsolyába kell helyezni a felszínen, egy ilyen hőslegesbe, tehát hogy ott alakult fel élet valami meleg kocsolyában. Most, hogy utóbbi évek kutatása alapján Lutát leköltöztették a mélybe a földkélekbe, pontosabban ott is a forróvíz feltörése környékére, tehát a genetikai vizsgálatokból úgy tűnik, hogy az első földi élmény az ilyen hipertermofil, tehát a közükmány és acidofil, vagyis a savas környezeti viszonyokat is elviselő extremofil faj volt, amely a majjóhoz hasonló mélytengeri füstölgők környékén esetleg magában a földkérekbe is vétett. És egy nagyon jó helye volt, hogyha belegondolunk, mert
a meteorit bombázások folyamán teret tartania, tehát ezeknek a sterilizáló hatásaival bőven volt energia és tápanyag számára. És akkor végül, illetve még egy pár szó arról, hogy hogyan bírják ki ezek a szervezetek ezek az egyszerűen körülményeket, hát speciális megoldásokat használnak. Mindenkinek javaslom Csermely Péter következő előadó könyvét, Stresszfehérjék címmel. Ebből megtudhatjuk azt, hogy például egy ilyen extremitív fűtőrő faj úgy stabilizálja a fehérjét, hogy növeli az aminosavak közötti kötések számát. Egyébként is az ionos kötések felé dolgoznak, tehát az erősebb kötések felé a kötésszámok. A DNS-ben például nő a citrullin-guanin párok aránya, mert ezeket három hidrogén hűtődő össze, ami mind a valamit és a DNS-dal, amely kettő. Tehát mindenképpen jobban össze kell állítani a molekulákat. Igen. És végül pedig a astrobiológiai vonatkozásokról, amiről ugye kezdtük, tehát hogy mit kell megtanulni az extremofilektől ilyen szempontból, azt, hogy mit kell keresni, és hol kell keresni más égitesteken. Tehát mik azok az alaptani, morfológiai, geokémiai, esetleg szerves kémiai, vagy biokémiai jellegzetességek, amelyek arra utalnak, hogy egy adott égitesten valaha volt élet, vagy esetleg most is van. És ezzel a tudással tervéztetni kell megalkotni az életet kutató útvonalakat is. Végül pedig egy érdekes gondolat, igen, ezt az András csak elmondta, hogy melyik azok a helyek, ahol legvalószínűleg keressük majd az életet a rendszerben. Ezek senki nem tudja, mi csinál. Valójában mindenki látja, hogy ilyen kis nyúlványok. Az a lényeg, hogy nagyon kicsi, a vírusok mérete a kimelelve estek, tehát nanométeresek. Nanométer az ezek nanobaktériumok, de nem biztos, hogy baktériumok, vagyis nem biztos, hogy élőlények. Átlagos átmérőre 20-50 nanométer, és egyre nem sikerült belőlük találni még DNS molekulát sem, mert ezen már vannak viták. Egyáltalán nem sikerült olyan molekulákat, vagy olyan anyagcserőutatot találni bennük, amelyek az általunk ismert életre jellemzőek. Ugyanakkor azonban megfelelő körülmények között tenyésznek, tehát teljesen életszerű jelenséget mutatnak. Lehet, hogy élőlények. Ezt még senki nem tudja eldönteni. A méretükkel van a probléma. Gondolj bele, hogy egyetlen egy úgynevezett ribotóma, tehát egy fehérjegyár, az 35 nanométer átmérőjű. Ugye ezeknek 10 fekszer. Tehát gyakorlatilag nem fér bele az általunk ismert anyagcsere rendszer ezekbe, mégis úgy tűnik, hogy élnek. Hát ezeket több helyen megtalálták, de alapvetően a földkérekből kerülnek, vagy akár több kilométeres mélységből is. Tehát lehet, hogy ezek a legeslegőség még a Luca előtti alapítanák, ez csak azért érdekes, mert ugye Zandás elmondta, hogy amikor élet után kutatunk, akkor az általunk ismert életet kutatjuk, de lehet, hogy ez is élet, itt a Földön, csak nem ismerjük. Viszont, és ez az utolsó kép, ebben a meteoritban lehet, hogy ilyen szépen akkor állt. Nem? Még ezt kihagyjuk ezt is. Itt, mondjuk ő, legyen ő. Na, hogyha ez is egy nanobaktérium, akkor ő viszont a Marsról származik, tehát méretben a nanobaktériumokhoz kapható, és lehet, hogy az első Földön kívül terület. Köszönjük szépen. És a gondolási megfelelődik.
Egy kis filozófia. Az van, hogy mindenképpen egy rendkívül izgalmas és szép korban élünk, legalábbis a űrkutatás szempontjából mindenképpen. Néhány év, 2004-ben szinte űrszonda találkozók rendeznek a Marsra, négy űrszonda is érkezik oda, ugye megérkezik majd a Saturnus rendszerébe, a Cassini-Huygens űrszonda, február 11-én leszállt, mint egy kisbolygóra, az emberiség egyik űrszonda leszállt egy kisbolygóra, majd elsuhant, mint egy másik üstökös magától 2000 kilométerre, illetve az űrállomás program is soha nem látott léptekkel halad előre, és hát mindenből számunkra az a végkövetkeztetés, hogy a Földön kívüli élet utáni kutatás az űr vizsgálatának végső értelme és célja, és a részeredmények összeillesztésének az utolsó lépése kell, hogy legyen. Köszönjük szépen, és várjuk a felmerült kérdéseket.